Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit. Mondhatom azt, hogy a zarándokokat, mert most már augusztus, szeptember hónapban vagyunk, és a Szentatyánk arra hívott meg bennünket ebben a jubileumi évben, hogy zarándokok legyünk. És a kereszt, amely itt áll előttünk most, a jele ennek az egész évnek. Most itt lesz néhány napig, és ezen a területen, ezen a környéken figyelmeztet majd mindenkit, aki ide jön a templomba, hogy valami különleges zajlik most, nem csupán a templomban, hanem bennünk, mindannyiunkban. És azt gondolom, azért jöttünk el ma ide, hogy Isten tüzénél egy kicsit felmelegedjünk. Az a lendület, amely a teremtésünk kezdete óta bennünk van, az növekedjen. Hogy Isten adjon számunkra újból és újból egy löketet, hogy tovább tudjuk folytatni az utunkat, mert a zarándoknak igenis szüksége van feltöltődésre. És nem kell nagyon messzere elgondolni, de az egyszerű hétköznapi ember is megtapasztalja, hogy amikor feltöri a cipő a lábát, akkor valamikor kell időt szakítani rá, hogy az lassan begyógyuljon. És azt gondolom, mindannyiunknak, papoknak, híveknek egyaránt szükségünk van olyan időre, amikor valóban megpihenünk, és utána lendülettel folytatjuk az életünket. Szentatyánk arra hívott meg bennünket, hogy a reményben erősödjünk most, ebben az idei évben. És akkor mit is jelent a remény zarándokának lenni? Vagy inkább azt kérdezném, hogy mi adja meg számunkra, hogy valóban a remény zarándokai lehessünk? Mi az alapja ennek? Mert igen, reménykedhetünk, várhatunk valami jót az Istentől még ráadásul, de vajon hisszük is, vagy csupán majd lesz valahogy, és majd úgy alakítjuk az életünket is a során. Krisztusban, kedves testvéreim, azt gondolom, hogy van alapja a mi reményünknek. És van egy hármas alap, amelyből egyet szeretnék én most kiemelni. Az erények alapja a hit, a remény és a szeretet, de mindeznek az összefoglalója az maga az isteni szeretet. Az alap. Hogyan ismerjük meg Isten szeretetét? Szeret egyáltalán bennünket az Isten? Méltók vagyunk egyáltalán az Isten szeretetére? Mert hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor olykor-olykor igenis szomorúan be kell valljuk, hogy méltatlanok vagyunk. Elkövetünk hibákat. Újból és újból bukdácsolunk. És szerethet mégis az Isten bennünket? És akkor a Szentírást hívom segítségül, mert ez a biztos alapunk, amely vezet bennünket. És ezért mondja az egyház azt, hogy igenis fontos nem csupán a templomban hallgatni a szentírási részleteket, hanem odahaza is elővenni a szentírást, mert utat mutat számunkra. És akkor kezdjük a legelejétől, az ószövetségi történettől. Hogyan fogalmazza meg a Szentírás? Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Vagyis Isten olyan valaki, aki gondoskodik, féltően szeret, és ez már ott az ószövetségi történetekben leíródik számunkra. Arra tanít bennünket, ami már rég megkezdődött. Mert hogy Isten megteremtette az első emberpárt, és azóta is teremt újra és újra, mint ahogy teremtett bennünket is. Mózes könyvében olvassuk, akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét, így lett az ember élőlényé. Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s amikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Nem tudom, hogy a szentírási részletet hallgatva, olvasva eszünkbe jutott-e már, hogy milyen csodálatos dolog történik ott. Egy bensőséges szál van a Teremtő Isten és a teremtmények között. A teremtés összes többi szereplőjét Isten a logosszal, vagyis a saját szavával alkotta meg. És mi történik az emberrel? A saját kezével formálta meg az embert. Olyannak akarta, amilyennek ő szerette volna, úgy formálta. Igen, az emberhez felgyűrte akár az ingóját, a saját kezét sározta be, hogy azzal formálhassa és alakítsa ki. És aztán megtörtént az első bűnbeesés, az első emberpár szégyenkezve elvonul az Isten elől, és maga az Isten megy, és keresi meg az embert. Mert Isten számára fontos volt az ember számára a bűn miatt már ez kevésbé igaz. Félt tőle, hogy vajon mit fog most mondani. És Isten utána megy, mert szereti az embert, és nem akarta magára hagyni. Sőt, nem tudom, hogy emlékszünk a történetre, amikor kivezeti őket az Édenkertből, ő maga ad számukra ruhát. Megint csak a gondoskodásnak és a szeretetnek a jele. Igen, az Istennel való kapcsolata az embernek megromlik. De fordítva ez nem igaz. Az Istennek a kapcsolata az emberrel sohasem romlik meg. Nem évül el, nem jár le. Isten továbbra is szeret bennünket, sőt, továbbra is remél, hogy az ember, vagyis mindannyiunk jó útra térünk, illetve a jó úton maradunk. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet, olvassuk már az Új Szövetségben. A mindenható Isten annyira szeret minket, hogy hajlandó volt egy maga tehetetlen csecsemő alakjában megszületni közénk. Isten értünk tett áldozata tehát messze nem a kereszten kezdődik el. Az első pillanat, hogy Isten emberré lesz, az ő szeretetének az első jele, amelyet megtapasztalt az ember. Kézzel foghatóvá tette Jézus a mennyei Atya szeretetét. Nem egy trónt választott ki az Úr Jézus, hanem közénk jött egyszerű gyermekként. És aztán később is Jézus azonosul velünk. Hányszor és hányszor olvassuk a Szentírásban, hogy Jézus gyógyít. Újból és újból, akár megérinti a leprást, akár csak távolból az ő szava által. Újból és újból az ő szeretetének jeleit mutatja. Olyannyira azonosult a társadalom megvetettjeivel, betegeivel is, minden bűnös emberrel, hogy a betegségünket szó szerint magára vette, hogy mi az ő sebei által gyógyulhassunk meg. Amikor tehát azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten meggyógyította a testi-lelki bajokat, akkor valójában az azt jelenti, hogy ő nem el, hanem átvette, magára vette a betegséget. Magára vette a mi gyengeségeinket. Jézus Krisztusnak mindig is volt ideje az emberekre. Mindig is van ideje ránk, kivétel nélkül. Nincs olyan, akit elutasítana. Egy idézet Lukács evangéliumából. Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldenek. Hányszor volt, hogy egybe akartam gyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk szárny alá gyűjti csibéit, de nem akartad. Érezzük! Az Úr Jézus, mint Isten és ember, mint egy tyúk anyó, gondozni akarja az ő csibéit. Felelősségteljes gondolkodás. Hogyan lehetne ennél még erőteljesebben kifejezni, hogy Isten legmélyebb vágya, hogy senki, egyetlen egy ember se kerüljön a tisztító tűzbe, vagy a kárhozatba. Ő azt szeretné, hogy mindenki a mennyországba jusson. Azt szeretné, hogy mindenki ott legyen vele, a mennyei Atya dicsőségében. Igen, olykor-olykor azt érezzük, hogy ezt a szeretetet nem tudjuk megérteni. Mi az oka? Képes ennyire szeretni az Isten? És aztán tovább mehetünk, mert ott van a kereszthalál. Szeretetének a legégetőbb kifejeződése, amikor szenved és feláldozza önmagát mindannyiunkért. Jézus Krisztus életét senki nem vette el. Ő maga ajándékozta az életét értünk. Egy pillanatig se higgyük azt, hogy Jézus csupán néhány szög tartotta őt ott fönn a kereszten. Nem. Az irántunk való szeretet. Mert azt akarta, hogy megérezzük, mennyire értékesnek tart bennünket. Vállalja a kereszthalált. Meghalt a mi bűneinkért, de pont azért, hogy bennünket megmentsen, megszabadítson a bűneinktől. Mint ahogy az előbb említettem a gyógyulásoknál, a bűneinket is azért veszi magára, hogy mi megállhassunk méltón a mennyei Atya előtt. Érezzük a mindennapokban Isten szeretetét. Gondolunk erre, hogy Isten már az első pillanatottól kezdve, ahogy megteremtette az első embert, már látta, hogy annak lesz következménye, és mégis véghez viszi a keresztáldozatot. Mert azt gondolta, igenis méltó az ember rá. Méltó vagy, mindannyiunk méltóak vagyunk erre. Nem fukarkodik Isten az ő szeretetével. Bőkezűen adja. Hogyan olvassuk Pál apostoltól? Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban élnek, hiszen a lélek törvénye, ami a Krisztus Jézusban való élet folyamánya, megszabadított téged a bűn és a halál törvényeitől. Ezért szeret bennünket, hogy megszabadítson bennünket, kiszeret bennünket a bűneinkből. Persze, ha hagyjuk, és itt van egy emberi oldala, én. Isten szeretetének egyedül én lehetek az akadálya. Én lehetek az, aki visszautasítja, vagy én lehetek az, aki egyszerűen nem érti meg, nem fogja fel. Legyezünk, lapozunk egyet, és megyünk tovább anélkül, hogy észrevennénk a jeleket. Gondoljunk csak Pál apostolra, aki meggyőződése, hogy jót tesz azzal, hogy üldözi az első keresztényeket. És aztán történik valami az életében, amelyen teljesen átfordítja az életét. Találkozik az Úr Jézussal. És az Isten szeretete megérinti őt. Én biztos vagyok benne, hogy ez az isteni szeretet nem csupán őt, bennünket is, újból és újból megérint. Igen, az a kérdés, hogy nyitottak vagyunk erre, vagy észrevesszük-e, tudatosítjuk-e egyáltalán magunkban. Isten kegyelméből, földi életében találkozhatott Jézussal, és a Szentlélek megajándékozta őt ezzel a felismeréssel, hogy rossz úton járt, de most van lehetősége visszafordulni a helyes útra. Szabad akaratából fogadja el az Isten meghívását. És igen, itt ki kell tudjuk mondani, hogy Istennek a szeret, Isten szeretetének a befogadása arra mindenki képes. Mert ez egy ajándék Istentől. Ha hagyjuk, ajándék, Isten ajándéka számunkra. Amikor születésnapot ünneplünk, akkor főleg gyermekkorban, de még talán felnőtt korban is azért vannak kívánságaink, hogy mit szeretnénk kapni születésnapra. Ajándékként. A mai nap, ez a missziós nap, ezt a szeretetet, ezt az isteni szeretetet akarja újból átadni számunkra. Mondhatom úgy is, hogy Isten ebben akar ma megerősíteni bennünket. És így akar tovább küldeni bennünket, mint zarándokokat. Isten szeretetével. Ha Isten velünk, ki ellenünk, olvassuk a Szentírásban. Igen, aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. S mit mond tovább? Kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől, nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhénység, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Igen, minden értünk történik. Mert Isten az ő szeretetével alakítja, formálja az egész életünket. Elmehetünk a tények mellett. Néha talán tudatosan észreveszünk jeleket, de akkor sem biztos, hogy megmaradunk álhatatosan ezen az úton. Csak akkor. És csak is akkor, hogyha Isten szeretetében nap mint nap újból és újból megerősödöm, vagy tudatosítom legalább magamban, hogy ez a feladatom, ezt akarom elérni, hogy Isten szeretetében maradjak. Mert az nem kérdés, hogy Isten szerete bennünket. Igen, Isten szeret bennünket. És igen, Isten szenvedélyesen szeret bennünket. És hogy miért? Jó kérdés. Erre nem fog tudni választ adni. De egy biztos, hogyha maga Isten a szeretet, akkor már csak azért is szeret bennünket, mert az ő szeretetét akarja továbbadni. Teológiai kifejezés, hogy Isten az ő szeretetét nem tudta a Szent Háromságban megtartani, hanem minden teremtés alkalmával, vagyis bennünket, amikor létrehozott, megteremtett, kicsordult belénk az ő szeretete. Az ő szeretetének a megnyilvánulásai vagyunk. Értjük ezt? Értjük-e a feladatunkat ezáltal? Mert értékesek vagyunk az Isten szemében. Nincs olyan, hogy értéktelen. Nincs olyan, hogy szeretetlen. Mindenki értékes Isten szemében. Persze, lehetek eldugott, elzárt fülű, lehetek elzárt szívű, elzárhatom, becsukhatom a szememet, és nem érdekel semmi, de Isten akkor is szeret. És ott kezdtem. Az első emberpár elvonul, és Isten utána megy. Megkeresi. És milyen szép, amikor olvassuk a jó pásztor történetét, hogy a jó pásztor ott hagyja azt a 99-et, aki nem tévedt el, és elmegy az egy után. Mert számára az az egy is fontos, vagyis mindannyiunk fontosak vagyunk. Igen, Isten szeret bennünket. Vajon én szeretem-e őt? Egy utolsó gondolatként, nem mindig könnyű felismerni Isten szeretetét. És azt gondolom, itt a tanúságtétel alkalmával is elhangzott ez. Mert Isten hozhat ránk nehéz pillanatot. És akkor feltesszük a kérdést akaratlanul is. Hogy most is szeret az Isten, amikor ilyen nehézségben vagyok? És igen, Isten abban a pillanatban is szeret bennünket. Csak én nem vagyok képes túllátni a nehézségen. Mert akkor csak magammal foglalkozom, a nehézséggel foglalkozom. És mit teszek? Igazából nem az én életemet, hanem a kísértőnek a sugallatát hallgatom, aki el akarja hitetni, hogy van miért szomorkodni. Ami nem igaz. Egy hazugság meg akar téveszteni bennünket. Az Isten az ő szeretetére hívott meg bennünket, az ő reményére. Hogy igenis képesek vagyunk végig zarándokolni, végig járni az utunkat. És igen, egy kicsin történet a saját életemből. Nem túl sokszor szoktam elmondani, mert nem vagyok igazán büszke rá, de így alakult. Amikor annak idején elhatároztam, hogy teológia, illetve a papság, mint életút, hivatás, majd meglátom, hogyan sikerül, lesz a cél előttem, a Szent László gimnáziumba iratkoztam be, hogy majd felkészüljek a felvételire, a teológiára. A helyzet az, hogy akkor alakult még a gimnázium, és pont abban az időszakban még úgy formálódott az iskola, az intézmény. Most konkrétan kimondom, egyház történelem nagyon gyenge volt, és igen, egyház történelemből is kellett felvételizni Gyulafehérváron a teológián. Mert hogy Gyulafehérvárra, egyházmegyei papságra készültem. És igen, kimondom, nem sikerült a felvételi. Egyház történelem úgy, ahogy van. Visszamentem Nagyváradra a püspökatyához, és Szomorúan számoltam be neki, hogy én szerettem volna, Püspök atya, úgy látom, hogy a Jóisten nem akarja, hogy én pap legyek. Azért mondom a történetet, mert hogy vannak olykor-olykor nehéz pillanatok, amikor nem értjük meg Isten szeretetét. És akkor a Püspök atya válaszolt, hogy lehet, hogy az Isten nem a gyulafehérvári személyre álmot szánta neked. Akkor még nem értettem ezt. Most már így visszatekintve így könnyebb azt mondani, hogy igen, az Isten már előre látta, hogy én lazarista szerzetes atya leszek majd, és neki így kell vezetnie az utamat. Én akkor nem értettem. És ma itt állok. Önök előtt tanúságtételként mondhatom ezt, hogy mégiscsak papként. Sok mindenkinek kellett az imája hozzá. Elsősorban itt ülnek a nővérek, akiknek hálás vagyok, de nagyon sok nagyváradi hívő és azon kívül is imádkoztak. Az Isten kegyelme, az Isten szeretete az van. Hogy megérezzük, megtapasztaljuk, az más kérdés. És hogy mennyire vicces a Jóisten, ezt még hozzáteszem történetként, zárásként. Amikor felszenteltek és Pilis Csaba Klotildigeten az első plébániai helyemre kerültem káplánként, az iskolában elkezdtem a hitoktatást, és kedves testvérek, vajon mit kellett elsőként tanítani az iskolában? Egyháztörténelmet. Úgyhogy a Jóistennek vannak ilyen viccei, amit mi nem értünk. Akkor ott abban a helyzetben nem látjuk. Így most a távlatokból így könnyebb kimondani, hogy igen, ez volt az Isten útja. De mi volt, azt gondolom, a legfontosabb, ami tovább vezetett. Mert lehetett volna úgy is, hogy ja, akkor Isten nem akarja, én nem próbálkozom soha többet, nincs miért, nem keresem. De hogy Isten szeretett, és ezt megtapasztaltam belülről, az azt gondolom, hogy igenis tovább vitt, és tovább vezetett. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Missziós küldetésként legyen ez a feladatunk. Hogy valóban engedjük, hogy Isten szeretete megérintsen bennünket. Igen, vannak olykor-olykor nehézségek, legyintsünk. Seperjük onnan ki az életünkből. És mondjuk azt, hogy én hiszem, hogy az Isten engem tovább vezet. És így lehetünk a remény zarándokai. Mert felállunk, felállhatunk minden egyes elesés után, és tovább mehetünk ezen az úton. Adja Isten mindannyiunk számára, hogy megtapasztaljuk nap mint nap az ő szeretetét, és így tudjunk tovább gazdagodni, tovább haladni a remény zarándokaiként. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet.